Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Sámuel első könyvében, a 16. fejezet 13. versétől a 23. a következőképpen. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak: látod, Istennek egy rossz szelleme gyötör téged, de mi urunknak csak szólnia kell, és szolgáid készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez. És ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. Saul így felelt a szolgáknak: keressetek hát egy olyan embert, aki tud lantot pengetni, és hozzátok hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta: én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Ezért követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel: küld hozzám fiadat, Dávidot, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyered, egy tömlő bort, meg egy kecskegidát rakott, és elküldte fiával, Dáviddal Saulnak. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte. Ő pedig igen megszerette, és a fegyver hordozója lett. Akkor ezt az üzenetet küldte Saul Isaihoz: hagyd mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem. És valahányszor megszállta Sault ennek az a rossz szelleme, vagy Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, vajon mi ez a generációs különbség, vagy netán egyenesen generációs ellentét Saul és Dávid között? Netán valami Y nemzedék módján támadt ellentétről van szó? Persze most bizonyára sokan felkapják a fejüket, és tanástalanul kérdezik, mint a hajdani reklámban a társaikkal versengő kislány is, aztán amikor arról van szó, hogy kinek milyen van, illetve melyik apjának milyen van, és akkor az én apukámnak pedig mi az a csép? Szóval sokan kaphatták fel most bizonyára a fejüket, hogy micsoda is az az Y generáció. Most lehetne erről természetesen hosszan is előadást tartani, de nekünk összefoglalva is érdekes lehet mindez, mert hát lehet, hogy úgy gondoljuk sokan, hogy hát nem kell ezzel a kérdéssel az egyházban foglalni, tehát legyen a szociológusoknak a dolga, meg akik ilyen munkaágakban vannak, hogy hát milyen is a mai nemzedék, mi jellemzi őket. De mégis az a helyzet, hogy mivel az egyháznak urától kapott feladata például a hitoktatás is, a gyerekekkel foglalkozás is, hát számolnunk kell azzal is, hogy mégis milyen ez a mai gyermek nemzedék. Hát éppen ezért is tartanak például Budaörsön majd a hónap végén gyülekezeti Android napot, mert a fiatalok nyomják, tolják ezerrel az okostelefonokat, és fontosnak érezték, hogy szakemberek segítségével tanítsák őket a helyes használatra, illetve hívják fel a figyelmet a veszélyekre, ami talán inkább a szülők felé fontos, de a gyerekek számára is. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a mai technikai eszközöket, ami mindennapos használatú már az emberek körében. Rá kell mutatni annak áldásos használatára is, és tanítani, nevelni rá, De fel kell hívnunk nem csak az áldásos, hanem az átkos használatára is a figyelmet, hogy mennyi minden veszély rejtezik benne, és mennyi minden módon lehet elbotlani. Hát röviden összefoglalva minden esetre az Y generáció az a nemzedék, amelyik számára természetes életközösség a YouTube. És most bizonyán sokan továbbra is értetlenek, hogy hát ez a válasz ez nem sokra megy, mert azt se tudjuk, mi az a YouTube. És akik most értetlenkednek, azok mindenképpen az úgynevezett X generációhoz tartoznak, összefoglalva az Y előtti generációkat, akiknek ez nem természetes. A YouTube amúgy egy internetes videó megosztó rendszer, amelyen különböző videókat, saját felvételeket, máshonnan szerzett felvételeket lehet közzétenni, és aztán bárki megtekintheti. És ebbe az Y kezdetű szóba rejlik az elnevezés, hogy Y generáció. Tehát ezek a 80-as években születettek, vagy Magyarországon jó 5 évvel mondjuk csúszva későbbiek, akik hát belenőttek, ahogy kamaszodtak, felnőttek, lettek ebbe az internetes világba, és hát ők már jól tudják mindezt használni, sokkal könnyedebben sajátították el, mint az előtte levő generációk, és egyenesen ott tartunk sajnos sokszor, hogy még gyónás közben is fel akarják venni a telefont, ha hívásuk van. Úgy érzik, hogy csak akkor létezem, ha internet közelben vagyok, online vagyok, és ha munkahelyet keresek, akkor is először is a Facebookon fognak utána nézni a profilomnak, hogy ki is vagyok. Az interneten vagyok, közösségben az emberekkel, és ha nem tartom fenn ezeket a virtuális kapcsolatokat, akkor nem is létezem. Akkor leírnak. És van ugyanennek már egy inga mozgás szerinti visszamozgása is talán, ami érezhető, hogy talán kezdenek azért ők is rájönni, hogy nem minden a virtuális valóság, a virtuális élet, hanem a valódi közösségek is fontosak, de minden esetre ezt tapasztaljuk, ezt látjuk az Y nemzedékben, és nem csak abban különböznek a korábbiaktól, hogy hát ők most egy újabb, a legújabb generáció, hanem valahogy egész máshogy jár az agyuk is, sokkal egyik oldal mondhatjuk talán, hogy gyorsabb, de másik oldalról meg szétszórtabb, és többfele akarnak figyelni, hogy sikerül-e ez, az egy másik kérdés, de aki látott már olyan filmet, ahol a képernyőt megosztották több részre, mint hogyha mondjuk egy biztonsági videórendszer lenne, és egy képernyőn egyesítjük az összes kamera képét, és mindenhol zajlik az esemény, hát ők ezt élvezik, mások meg esetleg bosszankodnak, hogy ezt lehetetlen követni, hát ők minden esetre ebben élnek. Az X generáció is meg tudja ugyan tanulni mindezeket a dolgokat, tudja a technikát használni, de ahogy ezt nevezni szokták, ők már csak bevándorlók és nem őslakosok ebben. És aztán szoktak beszélni még Z nemzedékről is, az utánuk következőkről, akik már nem csak bele nőttek, ahogy cseperedtek, hanem bele születtek már mindebbe, és már egy-két évesen is nyomkodják a telefont, és a szülő csak néz, hogy honnan tudja ezeket, hiszen nem tanulta, hanem egyszerűen benne él és beleérez. Hát sok minden különbséget lehet persze még sorolni nemzedéki ellentétről, de ma már ott tartunk, hogy volt olyan, és hogy egy nővér a nála egy évvel fiatalabb öcsére panaszkodott, hogy hát ő már egy egész más világban él, már nem tudja megérteni se őt. Régen úgy tűnt, ugye, hogy hosszú ideig a világ nagyjából állandó, kisebb-nagyobb változások persze vannak, főleg az egyéni életünkben, de a környezetünk az hasonló. Ma meg azt éli meg az ember, hogy a környezet villámgyorsan változik, mondjuk csak bele föltesznek egy hírt reggel, és délben az már elavult. Mai nemzedéki ellentétek ilyen értelemben egy kicsit talán mások, mint a régiek, ami csak a korkülönbségből adódott inkább, és nem a külső körülményekből is. Hát ha nem is feltétlen az egyik nemzedék váltja a másikat, de ilyen értelemben talán aktuális lehet erre a mai őszi alkalomra, hiszen az év is egy új évbe lép a tanév tekintetében, a munkaév tekintetében, és váltja egyik év a másikat. És hát váltja a régi Saul király, az új Dávid király is, ebben is nemzedékváltás történik. És tudjuk jól, hogy ez egészen az üldözésig és a gyilkossági szándékig fog elvezetni. És gyilkosságá is csak azért nem válik, mert Istennek más tervei vannak Dáviddal. A mai nemzedéki ellentétek viszont annyiban tehát másak, hogy nem egyszerűen a fiatalság, balondság elve alapján különböznek a generációk, hanem egészen más az élet körülmény is, és ezért van az, amit mondtam, hogy néhány év a testvérek között is már szinte egy generációs szakadékot tud okozni. Tehát csoda az is, hogy Dávid és Saul között is ekkora a különbség. Hiszen ott van egy piros posgás Dávid, aki tulajdonképpen még csak kiskamasz, vagy inkább egy mesebeli siheder, Saul ellenben több gyermekes apa, akinek a gyermekei is idősebbek Dávidnál. És mindez, amit elmondtam az Y-generáció témájában, bizonyára nagyon modernül hangzik, és nagyon szépen, és nagyon fontosnak tűnik. Az igazság az, hogy ez mégiscsak pusztán a sátán vezércsele. Hozott egy nagy áldozatot, de csupán azért, hogy életünk sakmácájában aztán 2-3 lépésben matot adjon. És jaj nekünk, hogyha nem veszük észre időben a gonosz szándékot. Mert arról van ebben is szó, hogy el akarja terelni a figyelmünket. El akarja terelni a gondolatainkat. El akarja terelni a tetteinket a lényegről. Mert igaz, hogy ez mai valóság, amit elmondtam, és sokszor nagyon is fontos, de mégiscsak a nagy hitető ennek a technika segítségével elért eredménynek is azt akarja célul tűzni, hogy a figyelmünk elterelődjön. Hogy a lelki kapcsolatainkról, embertársainkkal való kapcsolatainkról, és még inkább Istennel való kapcsolatunkról a technikába szorítsa be az életünket. El akarja terelni tehát arról a figyelmet, hogy nem az eszközeink számítanak, nem a technikánk számít, hanem a belsőnk, a lelkünk. A szívünket a technikáért, ha odaadjuk, akkor végünk. És a generáció között sem az kelt igazán ellentéteket és feszültségeket, hogy ki mennyi technikai eszközt használ és mennyire ért azokhoz. Sokkal inkább a lelki szálakon múlnak a generációk közötti különbségek is, a problémák is, akkor is, hogyha a gonosz igyekszik a technika ollójával ezt elnyisszantani. Az Y-generáció úgy véli, hogy akkor lesz valaki, hogyha a legmenőbb kütyüket használja. Akkor lesz respektje a társai előtt, hogyha a legfrissebb programokat használja. Na, belegondolunk, ez mégse sokban különbözik az X-nemzedék buzgalmától. Akiknek akkor dagad a mellük, hogyha Mercedes-szel és Audival döngethetnek, ha márkás mosógéppel, háztartási robottal végezhetik otthon a munkájukat. És hát bizony mennyi és mennyi minden alkalmas arra, hogy dicsekedjünk vele. Ám Dávid és Saul között nem az a különbség, hogy az egyiknek fényes udvar tartása van már most is, és pompás fegyvereket birtokol. A másik meg csak pásztorkodik, és csupán a tarisznyában néhány kavics jutott a paritjához. Nem, kettejük különbsége nem ezekben a lényegtelen különbségekben és külsőségekben rejlik, hanem a legfontosabban, a szív belsejében levőkben, a lélek különbségében. És ha nem is tartozik még az ige szakaszunkhoz, hanem az előzőkhöz, de hát nem csak úgy, az űrből potyalt oda Sámuel, hogy felkenje Dávidot, tudjuk, hogy oda ment Isaihoz, áldozati lakomán vezetik elé aztán a fiakat, és hát kivel kezdenék, mint az elsőszülöttel, nagyon meg is örül Sámuel a Daliás Eliábot látva, hát biztosan ő az Úr választotja, és erre megkapja, hogy az Úr azt mondta, hogy ne tekints a termetére, megjelenésére, a külsőségekre, mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Hát így őt is és az öcseit is mind Isten figyelmen kívül hagyja. És aztán a figyelmen kívül hagyott legkisebb, a nyáj mellett van, ott sincs, külön el kell érte küldeni, hogy hát ha majd ő lesz az. Szinte azt is mondhatnánk, hogy itt is megvan már a testvérek közötti nemzedék feszültsége is. Nem tudjuk pontosan mennyivel fiatalabb ez a Dávid, de minden esetre a testvérei tulajdonképpen már felnőttek, már nagyok, ő meg még fiatalként, sihederként ott van a nyáj mellett. Persze lehet, hogy most sokan azt mondják az idősek közül, hogy ez nem az én világom, ez miért érdekeljen engem. Egyik oldalról bizonyára igazuk is van ebben. Hát ők már inkább előre tekintenek az örök élet felé, és nem a földi nemzedékváltásokra gondolnak elsősorban. De akkor is igaz, hogy hát ez a jövő generációja, ami előttünk van, és az egyházban ők jelentik szintén a jövőt. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor tulajdonképpen a kereszténység jövőjét becsüljük le, és bizonyos érdemben azt jelenti, hogy Saul oldalán fogunk lenni, vagy állni. De minden esetre, ha sokat beszéltem is a nemzedéki problémákról, hogy mondtam, azt kell mondani, hogy nem erről van itt most szó. Valami egészen más adja az igazi, lényeges különbséget. Mondhatjuk talán így, hogy spirituális ellentét áll fenn közöttük, és most nem a lelkiségük közötti különbségre gondolok egyszerűen, bár ez is igaz, hanem sokkal inkább arra, amit a Szentíró fogalmaz meg, és már a jövőt is elővételezi, amikor ezt leírta nyilván Dávid élete már ott volt előtte, és azt mondja, hogy hát az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Viszont az Úr lelke eltávozott Saultól, és helyette rossz szellem kezdte gyötörni, amit az Úr küldött. A két ember között kutathatjuk persze a hasonlóságokat, a különbségeket, sok mindent talán meg is tudunk belőle állapítani, miért volt kedves az egyik, és miért nem a másik Isten szemében. Ezt értelmünkkel nem fogjuk fel sose. Olyan ez, ami Isten titka, hogy miért van Kain és Ábel között ilyen különbség, miért van Ézsau és Jákob között ilyen különbség, vagy miért van Júdás és Péter között ilyen különbség. Nem tudjuk az eszünkkel ezt megragadni, Isten döntésében van, Pál is csak annyit tud mondani idézve az Ószövetséget, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. És nincs levezetett képet, amelyből ki fog potyogni, hogy ki miért volt jobb Isten szemében, vagy rosszabb. És most is tulajdonképpen ennyit tudunk. Dávidon megnyugodott az Úr lelke is, vele volt egész életében, Sault viszont elhagyta az Úr, és gonosz lelket küldött rá. Azt ugyan tudjuk, hogy ez az engedetlensége miatt történt, de mégis ott van benne az isteni titokzatos döntés. Hiszen azt nagyon jól tudjuk, hogy Dávid épp úgy követette a bűnöket, bizonyos szempontból még akár nagyobbat is, hiszen házasságtörés és gyilkosság szárad a lelkén, ő mégis kapott rá bocsánatot, Saul pedig nem. Vagy miért kap bocsánatot Simon, aki megtagadja Jézust, és lesz a kárhozat fia Júdás, aki elárulja őt, pedig egyik sem tett nagyobb bűnt, ha úgy tetszik. Ezt nem fogjuk tudni sosem megérteni. Elég, ha elfogadjuk és elhisszük azt, amit Isten igéje mond ezekről. Elég, hogy intő példaként álljon ott előttünk most Saul is, és figyelmeztessen, hogy milyen súlyos következményei lehetnek az engedetlenségünknek, hiszen még Isten a lelkét is visszavette Saultól. A nép szíve szerint való király megbukott. Isten félredobta őt, és előhozta a szíve szerint való királyt. Az ő szíve szerint valót. És ezt jegyezhetjük meg, és vihetjük magunkkal haza, hogy a nemzedéki ellentétek közepette is azt vegyük inkább tekintetbe, hogy nem az emberi tényezők különbsége, nem a különböző történelmi korok eltérései számítanak igazán, hanem az, hogy kaptunk-e szent lelket, és bennünk lakik-e. Enélkül nem lehet élni, keresztényként semmiképp. A Dávidon nyugvó lélek, az kisugázik aztán a hétköznapokba is, és ezért veszik észre ő rajta mások is, hogy segíthette Saulon. Azt mondják, hogy vele van az Úr. Valahogy ez nyilvánvaló lett rajta. És egy furcsa kifejezés talán ez, de most mondhatjuk így, hogy aztán Dávid lesz Saul Krisztusa, aki a megmenekülésén fáradozik ezzel a gyógyterápiával, a zeneterápiával, de azt is látjuk, hogy nem maga a zene segít meg valamiféle pszichológus tudomány, hanem valójában az a lélek segít, amely ott van Dáviton, és megnyugszik rajta. És az űzi el, ha tudjuk is, hogy csak időlegesen, csak tüneti kezelésként a gonosz lelket Saulról. De Isten döntésén még ezt sem tud változtatni már. Hajdanán az Ószövetségben az egyének kapták meg, és alkalmanként kapták meg a lélek ajándékát. Akár gondoljunk a bírákra, akiket megszáll az Úr lelke, és hajszba hívják Izraelt, vagy éppen mondjuk saját maga Sámson egyedül meg neki a filiszteusoknak, vagy gondoljunk a prófétákra, akiket megragad az Úr lelke, és kinyilatkoztatást kapnak, vagy jelképes cselekedetet visznek végre a nép előtt, rendkívüli dolgokat. De csak ritkán olvassuk az Ószövetségben, hogy mint Dávidon is valaki megnyugszik az Úr lelke, és állandóan ott lakozik tulajdonképpen. Ugyanakkor az Új Szövetségben, főleg ez úgy értem, hogy pünkösd után, már azt látjuk, hogy egy újfajta nemzedékváltás jön el. A lélek most már nem csupán kivételes egyéneknek és alkalmilag adatik, hanem az egyház közösségének, a Krisztus hívőknek, és tartósan vesz lakozást. Valóban új nemzedék jött ezzel létre. Na de hát milyen nemzedék jöhet a Z generáció után, hiszen befejeztük az ABC-t. Talán ismét az A nemzedék. Az újrakezdés, az eredeti nemzedékhez visszatalálás. Az Ádám nemzedék. Persze nem az első Ádámra gondolok, mert Isten nem a visszapörgetéssel szokta helyreállítani az eredeti helyzetet, mintha meg se történtek volna a dolgok, hanem újjáteremtéssel. Tehát a második Ádám nemzedékére gondolok, a szeretett fiú nemzedékére, Krisztus nemzedékére, a keresztényekre. Dávid név bizonyára tudjuk azt jelenti, hogy szeretett, kedvelt. Isten szeretett gyermeke ő, a kedvelt király, a kedvelt embere, akit ő választott, és valóban az ő szíve szerint való uralkodó. Az a Dávid, aki pásztor, és ezzel is előképe a ma szeretett egyetlen fiúnak, aki meg a jó pásztor, a főpásztor. Pünkösd tehát megnyitotta annak a nemzedéknek a kaput, amelyikben már minden hívőjé lehet a Szentlélek ajándéka, és állandó lakozást vehet bennünk. Így lehetünk mi is olyanok, mint a kedves fiú Dávid, és így lehetünk mi is olyanok, mint a szeretett fiú Jézus. Így lehetünk mi is olyanok, mint az alfa és omega nemzedéke, a kezdetet és véget egyesítő, megváltó nemzedéke. Ámen. Imádkozzunk. Lélek Istene, mindenható Úrunk, megrendülten állunk döntéseid előtt, szigorú ítéleted és kegyelmes kiválasztásod előtt. Rettents meg minket Saul példája által is, hogy komolyan vegyük bűneinket, komolyan vegyük az engedetlenség következményeit, komolyan vegyük ítéletedet. Indíts bűnbánatra és megtérésre, hogy ne Saul sorsa teljesedjen be rajtunk, hanem Dávidé, a szeretetté, a szíved szerint való emberé. Add nekünk lelkedet, hogy lakozás vegyen bennünk, hogy megnyugodjon rajtunk, hogy velünk maradjon, mint Dáviddal is. Engedd, hogy amint Dávidot eszközként adtad, hogy Saulnak enyhülést adjon, úgy részünk legyen Dávid fiának enyhülést adó szolgálatában is, hogy áldozata révén üdvösségünk legyen. Add ehhez szent lelkedet, hogy hittel fogadjuk evangéliumodat. Amen.